Rádió Bombonier, a kabaré rádiója.
Kedves hallgatóink, most kapcsoljuk a Magyar Rádió 5-ös stúdióját.
Kabaré csütörtök. Kabaré szeparé. Fábri Sándor műsora.
Jó délutánt a korlátozottan álmos hallgatónak, a mikrofonnál és a lemezjátszónál Cseke László helyett Fábri Sándor. A délutáni humorkeltésnek olykor bonyolultabb, máskor kezenfeje megoldását választjuk. Legutóbb komoly történészekkel próbáltuk a történelem humoros vonatkozásait valamelyest számba venni, és a mai alkalommal arról fogunk beszélni, amiről egyébként is szoktunk, hiszen kollégáim, barátaim ülnek az asztalnál, akik hozzám hasonlóan maguk is gyakran járnak hakniba, hogy egy kicsit több pénzt keressünk, mint itt a közszolgálati rádióban, úgyhogy ezért külön köszönöm, hogy meghívásomat elfogadtátok, és hát megpróbáljuk felidézni azokat a hakni történeteket, a kedves, kevés informált hallgató kedvéért elmondjuk, hogy hakninak nevezzük azokat, az egyébként változatlanul rendkívül magas művészi és sportszakmai és emberi színvonalon megoldott műsorainkat, amelyeket bölcsödékben, tüzéptelepeken, szállodákban, presszókban, az egyik legemlékezetesebb volt Pepe kapitány hajós barátom szervezett a Mosoni Dunán egy fellépést, ahol a jobb lábamban egy sörös hordón tudtam állni, ez egy falunap keretében került kialakításra, rendkívül durva alkoholos befolyásoltság közepette, a másik lábam egy sörös rekeszen pihent, és ezzel tulajdonképpen hadd tekintsem magunkat Dériné utódainak, aki az ország legtávolabbi sarkába elviszik a kultúrát. Na most nyilvánvaló, hogy ezeken a fellépéseinken, ugye ezt eufemisztikusabban, ahogy a cserédlányból háztartási alkalmazott lett, a haknit is ugye mondhatjuk fellépésnek. Számos történet kering, magunk is ugye idősebb kollégákról tízezerszer a vonatút, Sándor Gyuri járt vonattal, meg néha én is, úgyhogy nem szaporítom tovább a szót, és nem is bennék bele abba a kérdésbe, hogy a hakni az egy pejoratív vagy nem pejoratív kifejezés. Haknizunk, szeretjük, eljutunk a közönségünkhöz. Örömmel tesszük zsebre az olykor szolid, olykor kevésbé szolid gázsit, úgyhogy én a magam részéről legalábbis abszolút nem vagyok álszent ebben a kérdésben. Sőt, még egy mondatot hadd mondjak, és aztán végképp a teoretizálást berekeztem, hogy ezt egy kicsit én úgy tekintem a közönség előtti gyakorlat, tehát, hogy az ember benne legyen, ugye, tehát miközben aztán esetleg a rádió vagy a televízió mikrofonja, beziehungsweise kamerája elé lép, addigra az ízületei be legyenek járatódva. Nos, tehát a kabaré szepari hagyományainak megfelelően arra kérem kedves mai vendégeinket, hogy az óramutató járásával megegyező irányban mutatkozzanak be, majd, ha Vörös Szilárd és Cinkosa kattogó Nikon és Canon kameráikkal elhagyják a helyszínt.
Böröcki József.
Jós József.
Bödöcs Tibor.
Karda Bea.
Maksa Zoltán.
És azt hiszem, hogy sikerült egy jó kis menüt összeállítanunk a mai napra, hogy a kabaré szepari régi vendégének, Gédénes György Zsütinek a kifejezését idézzem, és hát több generáció képviselődik, kivéve ugye a Karda Beátát, aki az örök fiatalság paplan ösvényén közlekedik. Ja. Nem tudom, ez a képzavar most honnan jutott az eszembe. De tényleg, és az utolsó pillanatban is külön köszönöm Tibinek, hogy eljött, mert ő a legfiatalabb új reménység, és hát, hogy ne csak mindig saját magunkat hallgassuk, és pláne a róluk idősebb kollégákról szóló történeteket. Hát kedves Joska, és aztán senkit nem fogok megszólítani, hanem az lenne a szép, hogyha egy ilyen koreográfia szerint ugye egyik történetre raknánk a másikat, egy sima, egy fordított, egy nökedli, egy pörkölt, de te jelezted, és ezért nem azért beszélek gyorsan, hogy az 55 percben több férjen bele, de lehet, ugye, mert te is és még néhány itt a jelenlévő közül jelezték, hogy éppen Hakniba mennek, de te Hakniból is jössz!
Igen, én Hakniból jöttem, hát nem tűzírtelepen léptem fel, hanem egy garázsban, egy mély garázsnak a dolgozóinak voltam most egy műsorán, és megyek Jakabszállásra a repülősökhöz. Egyébként érdekes dolog, hogy közben ne haragudj, néha nem mi vagyunk azok, akik a Haknit úgymond megtestesítjük, inkább a körülmények azok. Sose felejtem el, azt az első életem első olyan bediktált műsorát, úgy szólt, azt hiszem, hogy Petőfi Akna. Na most, ahogy azt volt, hogy Petőfi Akna, éreztem, hogy ez nem egy kultúrházas, teatrális, esetleg szcenikailag rendkívül jó megkomponált hely lesz. Vonsz Géza barátom és Katona Jancsival léptünk fel azon a bizonyos bányásznapon, ahol éppen Bányász Rezső volt, akkor még Bányász Rezső volt a díszvendég. És emlékszem, hogy Géza a 87-be NATO ruhában megjelenve nagyon furcsa hatott ott a Petőfi Aknai közönségnek. Ott derül ki, hogy ez egy futballpályán van, ahol nincsen hangosítás. Most képzelj egy egyszerű futballpályát, egy falusi futballpályát, ahol nem ki kell valahova állnunk, és a tőlünk olyan 130-140 méterre ülő közönséget kéne humorral szórakoztatnunk. Elmondom, hogy oldották meg, és hogy oldottuk meg. Beültünk egy rendőrautóba. A rendőrautóba megkaptuk a kézi mikrofont, de egy baj volt, hogy sajnos, ahogy ezt leveszi a rendőr, akkor automatikusan beindul a villogó, tudod? Tehát körbe járta a rendőrautó, így, mint hogy a cirkuszi lovak.
Igen, meg hogy érkezik a...
Érkezik, igen, villogott a autó, és közben a falu gyűlés onnan ment a rendőrautóba, körülbelül ilyen hangon, hogy és akkor Márton bácsi, jaj, kedves kém, az úgy volt, szóval ez így nyílt ki, közben meg villogott, kék.
Ez kinek volt az ötlete?
Szerintem Bányász Rezsőnek. Most viccelek, nem tudom, fogalma sincs. Egy az biztos, hogy mi ezt akkor megoldottuk. Na most ennél ótvarabb Haknit elég nehéz elképzelni. Illetve egyszer voltam még egy hasonlóan nagyon nehéz helyzetben. Evig gyáregységben, Evig aztán megszűnt nem reklám. Azt kérték tőlem, hogy ahogy a televízióban szoktam fellépni, öltözek be abba az otthonkás katonai ruhába. És a portás bácsák nem szóltak ott hátul, hogy amikor jön a katonának, gyorsan engedje, mert nekem egyik helyről megint rohantam a másikra. Úgyhogy kopogtam ott hátul, és egy ilyen nem portás bácsinak tűnő valaki öltében megjelent, meglátott, azt mondja, na mama, csak maga hiányzik innen, szépen menjen haza aludni. Úgyhogy gyakorlatilag nem tudtam fellépni az erdőbe, ez így történt.
Egyébként érdekes helyszínek vannak időnként, amire az ember úgy rákényszerül, hogy fellépjen, főleg, hogyha a hajóra hívják, nekem életem legborzalmasabb Haknia volt, amikor egy kétszintes hajón úgy léptem föl, hogy én beszéltem az alsó szinten, a közönség meg fönt gyönyörködött Budapest panorámájában.
Boton meg zúgott a mögötted, mint és a saját farmatolod lenne.
Ugyanis ők úgy tervezték, hogy majd a közönség lemegy táplálkozni, tehát hogy lent van a svéd asztal, meg a műsor. Na most a közönség nem ment le táplálkozni, hanem fönt ugye gyülekezett a hajó felső részén, és ott nézelődtek jobbra balra, erre kitalálta szervező helyszínen, hogy semmi gond, van nekik egy vásznuk, és oda
kivetítő, jó. Kivetítőnek, ismerjük, igen, ez a csempéződnél, aki lesz fugázva.
Ilyen történt, és én alul beszéltem a tányíroknak, meg két pincérgyerek állt ott röhögve, és fönt volt a közönség,
tehát
leküldték faxon a reakciót.
Például a Bönöszki Jóska nem is tudja azt, hogy neki köszönhetem azt, hogy egyszer fölvettem egy szilveszteri gázsit. Józsival nagyon régen, igen, nem helyett, elmondom, hogy egyszer Józsival nagyon régen arról beszélget, különböző nyelvet, nyilván tudja, hogy mindenki milyen nyelv specialista vagy, hány nyelven beszélsz és hány nyelven nem beszélsz. De nekem azt mondta egyszer a Józsi, hogy a mongol nyelv az olyan, mint a magyar visszafelé. És ennek én hasznát is vettem, úgyis az egyik, nem mondom meg, melyik déli környékén egy nagyon híres vendéglőbe léptem fel szilveszter este, mert a bejáratnál várt a drámai arccal a főnök, ezt tudtam, baj, ez nem jó. Azt mondja, művész úr, ne haragudj, van egy kis gond, egyetlen magyar vendégem nincsen. Amit most mondok, az így igaz, 21 Kardzsaliból jövő mongol fejőnő volt a vendég, akit egy orosz tolmács kísért el. Tehát képzeld el, hogy nekem azonnal kellett kvázi föllépni. Azt mondtam, hogy nagyon sokat jártam kint Mongóliában, Szuhely-Bátor szállóban laktam annak idején kint Ulán-Batorban. Jól ismerem azt a környék nyelvét, tájszólásait is, én ezt meg fogom tudni csinálni. A főnök azt, hogy tessék. Én elkezdtem a műsoromat visszafele mondani, ez egy vizuális típusú pali vagyok, láttam magam a textúrát, és elkezdtem vissza, hogy öt, mös, ötöt, mes, ötöt, mes, ötöt, és szépen katonikét, hogy öt, mes, ötöt, 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 ott meghajultam, és megtapsoltak. Az itt valami rituáli, és ezt kell csinálni. Érdekes dolog, a végén megkaptam a gázsit, ugye, igaz, hogy egy picit a seggembe rúgott a végén a főnök, odattad eljöttem, úgyhogy gyakorlatilag József, ezt neked köszönöm, köszönöm szépen utólag.
De Ulaanbaatorban valóban jártál, vagy ez csak ironikus?
Szerinted?
Hát én mert éppen voltam, azért kérdezem.
Abból a szögből hogy látszik?
Jó, miért ne? Hát ugye ezt ma nem lehet tudni.
Nem.
Hát ha már valahogy szó esett így a labdarúgópályánkról, azért két emlék azonnal eszembe ugrik, mert itt közben figyeltem, és eszembe jutott mindenkivel, aki itt ül az asztalnál, dolgozhattam, és gyorsan kiszámoltam, hogy 40 éve vagyok úgy a pályán, hogy elájultam, amikor még találkozhattam Halmai Imrével, Csák Hugóval, nem sorolom, mert nagyon nagy arcok, ahogy szoktuk mondani, hogy felelevenítjük ezeket a történeteket. Labdarúgó pályáról annyi, hogy akkoriban a 70-es években 80-100 ezer ember volt a Szurokon, az a színész újságíró, és ott nagyon nagy siker, pedig a hangosítás nem volt olyan tökéletes, viszont életem legnagyobb bukása is egy labdarúgó pályához kapcsolódik.
Józsi, szép is volt, miért más is.
Én többre nem. Én erre az egyre emlékszem, hogy az van egy számom, amit az egész ország ismer, amit valami miatt nem fog most nyilván elmondani, Dadogos szátról van szó, ami mindig meghozza a maga sikerét. Másfél órát dolgoztunk, és amikor láttam, hogy senki nem figyel semmire, akkor azt mondtam, hogy elnézést, nem tartozik a műsorhoz, és kiugrottam, és mimikével indítottam egy picit, és az a 400-500 ember, aki még úgy, ahogy odafért, megfordult és elment. A mimika alatt, és akkor a Beregi Peti kollégám azt mondta, hogy PMSC mimike 0-0. Egy ilyen történet.
Nem
volt.
Tudom, ti léptetek-e fel már teherautón. Én, aki az egy elég izgő-mozgó sarkukat és egy elég temperamentumos nő vagyok, szóval mai napig nem tudom megtenni, hogy így a színpadot keresztül kasult, tehát ti tudjátok, ez nagyon jó, meg ahogy fellépek, ezt a közönség látja, hogy nem egy alvó baba vagyok. Lényeg az, hogy a teherautónak ugye négy oldalában az egyiket ugye leemelik, na most hihetetlenül nem izgat, hogy most hol a színpad vége, és már be is estem többek között már árokba, tehát én már zuhantam be. Én mai napig nem értem a sok esésből egyáltalán, hogy tehetem még meg, hogy itt ülök, és még nem vagyok a nem tudom hanyadik balesetemen
túl. De árokba fellépés közben?
De szó szerint, de olyan mindig mázlim van, nem tudom, valami angyalka megtart engem ott. Olyan szinten rázuhanok a közönségre, tehát a teherautóról...
A stage diving, ezt így.
Tessék?
Stage diving.
Abszolút, de én zuhanok, és a teherautón ott előttem...
Iggy Pop is ezt csinálta nyáron a szigeten.
Ki volt ő?
Iggy Pop.
Na lát-e? Na most én vagyok az, aki is adjak a repülő szárnyaimat, felveszem, nagyokat esek teherautóról, elkapnak.
De ez nem szándékos része?
Nem,
ugye?
Hát nem, ez annyira nem szándékos.
Ez a drága kedves közösségeddel való testkontaktusnak a felvétele.
De mi van, ha valaki nem kap?
És Demi Rózsiról is hallottam már is.
Igen? Aztán temetett engem már be 140 kilós, hatalmas, nagy darab ember is a színpadon. Én mindig kicsalok valakit twistelni, táncolni magammal. Kilesen mindig a legszimpatikusabb és a legaranyosabb mókásabb típusú ember, és azt nem kalkuláltam be, hogy ezen a 140 kilós ember a 2 méterével mondjuk ivott is. Az volt nem nagyon látszódott rajta, amikor még ült. Ahogy kijött, elkezdtünk twisztelni, és így lelkesítem, hogy adj neki, gyere twisteljünk. Gyerekek, egy paraszt hajszálon múlott, hogy így pontosan el tudtam még az ő kilóitól menekülni, úgyhogy nem egy balesetnek vagyok kitéve a mai napig, imádok mégis haknizni, de én a mai napig az utolsó kocsmát is úgy veszem, mint hogyha a Párizsi Olimpia színpadán énekelnék, vagy a Carnegie Hallba, vagy a Erkel Színházba.
Párizsban nem hívnak minket.
De tudod, mit én voltam? Hadd vágjak fel, hadd legyek büszke rá. Nem
értelem,
mondtam a Párizst.
A mi verbális tudományunk az a Lajtánál nagyjából véget ér.
De legyek köszinte, ez a könnyű zene olyan csodálatos tágterület, hogy én nem büszkén mondhatom, hogy a Magyarországról talán az első háromban jól benne vagyok, akik a legtöbb fesztivált megjárták külföldön is, meg Magyarországon is. És a Párizsi Olimpi színpadán is énekelhettem, és ez azért volt izgé, mert akkor csak Frank Schöbel az akkor, meg a mai napig is egyik legismertebb NDK sztár, és Beata Karda aus Ungarn, mi voltunk ketten
a vasfüggöny
mögül. És még egy aranyos, ezekre azért vagyok büszke, mert ezek is haknik valahol. Írországban kiállok egy fesztiválon, az is hakni, de milyen érdekes.
Katolikus vagy protestáns fesztiválon benne.
De lényeg az, hogy ezek is haknik, és azt is komolyan vettem, és az utolsó pici, apró kis kocsmát.
Hát ezzel mi se vagyunk másként, tehát mi a madáccsal szólva nem adhatunk mást, mi lényegünk, úgyhogy...
Következő történt, hogy nálam is volt egy hasonló, amit itt Jóska mesélt. Mondtam híreket, ugye, mint névjegy, mint Magsa híradó nagyon sokáig a műsorom elején, és volt benne egy hír, hogy ma hajnalban végre megerőszakolták Kis Jolán 44 éves Aglány budapesti lakost, aki most eszmetlen boldogan megy az utcán, és mindenkinek dicsekszik. Ez így szólt a hír, és ezt általában úgy vették, azért is maradt benne a blogban, egy kellemes kis poén volt, és egy helyen nem. és nem tudtam, hogy ez egy társkereső klub. Képzeljétek el, és csak kis jól állult a nézőtéren megerőszakolásra várva senki más.
Senki. Igen. Én a vitorlásbára mondtam a múltkor, hogy megszorítások lesznek, és hogy megálltak a szivarok a levegőben, hogy jegyre kapják a kaviárt legközelebb, vagy nem tudom.
Egy nagyon kis faluban...
Drágább lesz a golfütő.
Nem, lehet, hogy Sáfimizdónak hívják a falu, de nem akarok hülyeséget mondani. Egy nagyon nívós műsor, a Kósi Jancsi, Dékán Saci, Bajor Imre, Jó magam léptünk fel. Ültek nagyon jó moduló alccal, és azon gondolkodtunk, mikor bement a műsor kb. Jó 40 perce, hogy egy nevetés, egy taps, nem is, dudolták egy dallát Jancsinak, és ilyen póker arc a közönsége még, én persze ők már régebb voltam valakit a pályán, én 20 évet nem találkoztam. Volt még egy jó 10 perc a műsor időből, hát én voltam a műsorvezető, én is konferáltam a kollégákat, és azon gondolkodtam, mi a francot csináljunk, és mondom, Imre, hát már vegyük el az Ede bácsit, legalább búcsúzunk az, hogy Gyula meg a Tótot, vegy valami sapkát, vegyél fel, bejelentelem a számára, lekonferálom aztán majd a végét. Jó. Hát úgy mindegy, ezek úgyse fognak azon se röhögni. Addig nem is röhögtek, amíg el nem hangzott az a bűvös mondat, hogy hárman jöttünk most ide, édesfiam, ki jött még Ede bácsi? Én a Gyula meg az Ottó. Ha, 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 ha. Felrobbant az a kis olajos padlói mozi, ahol még a Stalin képnek a helye ott volt a falon, és még az 1963-as szilveszteri bálnak a konfettiai lógtak lefele. Kicsit már azért pókálos. Érdekes dolog, hogy attól kezdve, ahogy addig elérte, hogy Gyula meg a Tótottó, a közönség a térdét csapkodta, esküszöm egymásra osztogatták a papír zsebkendőket, sírtak. De végén persze mindjárt megkérdeztem, hogy egy kedves úr, hogy ne haragudjon, unam, maguk kaptak egy másfél órás műsort, ebből 1:20 végültek. Rezenéstelen arccal. Mi volt ez a reakció? Az, hogy hát a polgármester Tótottónak hívják. Sírtak a rölgést. És előtte megpattant a falu pénzével.
Az egyébként velem is megesett.
A falut visszafívta, nehogy még maga.
Azt hiszem, hogy Miskolcon, hogy valamelyik történetemben mondtam, hogy a vállamra egy gonosz kis kobold telepedett, és kiderült, hogy a miskolci polgármestert koboldnak hívják. Tehát egy ilyen hasonló, és ugye már elmeséltem néhányszor a történetet, tehát nagyjából tudtam, hogy ennek a poénsírának az értéke, és hirtelen mondom, Sanyi, ennyire jó vagy, érted, hatalmas rög, és hát mondom, hó, hát fog ez menni, és aztán, de hát csak egy paddan történet arra, amit te meséltél.
Az elmúlt 40 évben volt módom néhányszor beszélni a Hackneyről, könyv is jelent meg, ezzel kapcsolatban szerintem jó sokan benne is vagyunk, de valamiről eddig nem eshetett szó, hogy milyen érzés úgy fellépni, hogy mindannyian nagyon szeretjük a sikert, azt én tudom, de én egyszer a telefonbárban, hogy a 70-es években úgy léptem fel, azt el kell mondanom, hogy az összes pesti bárban felléptem. Most már nincsenek bárok, de azt úgy kell elképzelni, hogy egy nagyon-nagyon érdekes, ilyen nagy csokornyakkendő, fekete Amerikából, kék zsabós ink, piros zakó, és hát azzal jártam, hogy nagyon-nagyon rendben volt a hajam.
Az azért őrizett ezekből az időkből bizonyos elemeket.
A hajam nagyon rendben volt, tehát egyenlességem volt csak a szél, hogyha véletlenül a kocsiból. És az első műsoromat megnézte egy 6-8 fős társaság, az úgynevezett legkeményebb óbudai galerinak a vezető tagjai, olyan karokkal, amit én még soha nem láttam, és valami csoda folytán megszerettek. Ezzel nem lett volna baj, viszont ott, abban a pillanatban minden este, amikor én megérkeztem a műsorba, beültek, az én műsoromat már ismerték, viszont akinek nem tetszett a műsorom, azt megverték. És így innentől kezdve, én olyan, az a telefonban egy nagyon hely volt, és gondolj bele, hogy elkezdtem, és tudtam, és nagyon szerelmes, csak hozzászóltam fia lányhoz, és nem volt már feje, tehát lerúgták, és ezt csináltam egy teljes hónapig, és nem tudtam mit tenni, azt sem lehet, hogy nem lépek fel, és hát nem lehetett figyelmeztetni a kedves.
Igen, akkor ő. De és az hogy volt, amikor a egyik nagy budapesti szálloda bárjában, hát egy elég kemény fiúnak beajánlottad, hogy lefejeled, vagy nem tudom, mi tehető ebből publikussá?
Volt olyan, hogy nagy társaságban voltam, és magam is akkor, hát akkor nem ilyen alma itallal búcsúztattam az estét, hanem egy komolyan mennyiséggel, és hát aki ismer, tudja, hogy nem mozog a torkom, tehát gyakorlatilag nagyon sok mindent el tudok tüntetni benne, és akkor azt mondták, hogy ott ül egy ember, aki ez nem menj oda, mert nem szabad, és akkor ez nekem felhívás keringőre, és oda mentem, és az akkori éjszakai életnek olyan típusú császára volt, aki gyakorlatilag egy ilyen meghosszabbított késsel ketté vágta az embereket minden további nélkül, és én ennek így megfogtam a fejét, és belevertem az asztalba, mert nagyon sokat beszélt, és mondom, hogy most már legyen egy kis csend. És mindenki azt gondolta, hogy meg fogok halni, és akkor a Pali valahonnan egy alulról följött, körülnézett, és azt mondta, hogy még egy viszkit a művész úrnak. És azóta is jó barátság.
Jó barátság vagyok. Hát a mai világban.
De ezek nagy
szerencsé. Hogy a haknitok, hogy elmentetek, elindultatok, és azt hittétek, hogy jó helyen vagytok?
Velünk nem, de számos, velem annyi volt, hogy Békés Csabára megérkeztem halálos pontosan, Békés Csaba határán hívom a szervezőt, hogy megérkeztem a Kolbász Fesztiválra a lelkemben késő zsenalokkal, mondták egy apró probléma, van, az egy hónap múlva van. Tehát sikerült pont azt a napon beírnom, nagyon korrekten, én a mondott napon, a mondott órában megjelentem, és még így büszke is voltam magamra, ugye kicsit általában időzavarban vagyok, hogy most jó tempóban még egy kávé hívjuk, hát akkor egy hónap múlva, hogyha egyszerűen, úgyhogy én annyira szégyeltem magam, hogy megállás nélkül visszajöttem. Tehát próbáltam meg nem történté tenni a
akkor
dolgot.
Te is hogy máshova. Hasonló nevű két falu. Persze. Az én állandó sofőröm elindult. Én ráhagyatkoztam, mert soha nem tévedett. Beindulunk, elindulunk, és a falu első kocsmájában láttuk, hogy fú, már gyülekezik a nép, hú, de frankó, megyünk. Jövök be, jövök, jó napot kívánok. Néznek rám, de megkövülten, szóval nem értette. A főnök urat keresem, mondom, hogy hol lehetne öltözni. És mindenki ilyen sejtelmes arcot vágva, senki nem mondta, hogy mit keresek itt, azt sem mondták, hogy menjek el. Én meg ott a magam kis temperamentus, mi voltával. Itt lehet öltözni? Elnézést kérek, én már rég beöltözök, én már minden smink, hajam, stb. És képzeljétek, egy esküvő volt, és én mondtam, hogy akkor én most elkezdem a műsort. Milyen műsor? És miért? Annyira
megte... esküvőben meg is esett a műsor,
de mindenki gondolhatta,
hogy ez meglepetés, igen. Hogy ez a keresztapának a különleges ajánlása.
Volt szerető.
Végülis utána odajött az arának a akárki, szóval a főnök, szervező, és azt mondta, mi veszni, ha már itt van. Ez olyan, ha hát már persze, itt van. Ez életem egy nagyon nagy meglepetés haknia volt, és azt is mondták, hogy boldogan kifizetjük magát. Hát mondtam, hogy ha már itt vagyok, akkor tényleg legyen ez így. Úgyhogy ez egy meglepi hakni volt.
És mi lett azzal, ahol nem jutottál el, és ahol a te drága kedves közösséged
várt nem jutottam igen. El, az végülis az ország teljesen másik fele volt. Ez valami nagyon nagy.
Tehát ahogy a fókuszban mondanák, esélyed sem volt arra,
Telefon, bűnbánó Madonnát eljátszottam, és azt mondták, hogy jó, hát úgyis nálunk ez rendszeresen van, havonta egyszer, akkor drága művésznő, hát röhögött a telefonba ő is, azt mondta, hogy ez nem lehet igaz, hogy ön egy másik faluba megy, de igen.
Hát én későn szálltam be a Haknibuszba, de én is voltam ilyen kaszinóba fellépni, ahol senki nem figyelt, mindenki szenvedélybeteg volt, és volt egy bűvész gyerek, én konferáltam fel, csak jobb trükköket tudtak a közönség soraival, mint a bűvész, és kérdeztem tőle, hogy csinálják-e tapsos belépőt. És ott nem kell, van a CD-n.
Azért vannak az életnek olyan pillanatok, amit nem lehet kitalálni, sem megírni. Aracki Lacival közös műsorba léptünk föl Pénzes Győr községbe. Pénzes Győr úgy néz ki, hogy van a kultúrház, és mellette mindjárt temető. Bejelentettem a Lacit, hogy következik Aracki László, és én ilyenkor kimegyek, sétálgattam, mondom, megvan a műsor végét, és nem tudom, bementem a temetőbe, és hogy a pehjámmal ott sétálgattam a sírok között, nézegettem a tárgat, egyszer csak egy temetés kellős közepére kerültem, hú, az ördögét neki mondom, hogy menjek innen ki. Aztán hát röhögve jöttem ki, tudni, a Laci akkor énekelt, hogy Isten véled, édes piroskám, koporson, Tóth Piroska élt 67 évet.
Jaj, de
azt hiszem, meghal.
De ezek nem kitalációk?
Nem.
Az élet. Nem lesz könnyű visszaugrani, de a jópofán hangzik, amit elmesélt, hogy ott esküvön felépít, máshol vártak. De én a 80-as években egyébként Ihós Józsinak voltam nemrég a vendége valahol, és ő már megemlítette, hogy elég komoly akta van rólam a már megszűnt országos rendező irodában, az eltiltás éveket életében. Kádár parodiár másfél évig nem ültem, csak nem lépettem föl. De egy olyan dologért tiltottak el, ami elképesztő. Megvolt a beírás, elindulok, hátul ült egy énekesnő, alult, megérkezünk, mondom, itt vagyunk, kezdhetünk pakolni. És akkor azt mondták, hogy nem itt, mert Csongrádra érkeztem, jó időt mentem, de Csornán kellett volna felvenni. Nem volt mobiltelefon, szakadt az eső, és egy nagyon jó minőségű Volkswagen gépjárművel az egészet úgy abszolváltam, hogy Pesten megálltunk, fölhívtuk Király Etát, ti még emlékeztek rá, aki letelefonált Csornára, hogy a kibédik Latik egy picit hosszabban a hadsekés sajú. Már jött ki a közönség, ezt megjárni egy délután, visszaküldtük őket, megcsináltam, én kaptam egy évet, Azért, mert veszélyeztettem az utitársaim életét. Utitársaim
biztonságát,
holott Schumacher szinten vezettek, szerintem.
Schumacher!
Egyébként még az előbbi Aracki Piroska történethez, ezt én tőletek ismerem, ezt a történetet, és korrigáljatok, ha nem pontosan mondom. Drága Szigora Jenő, talán most már elmondhatjuk, ugye, Szigora Robi édesapja, és hát akkor ilyen slágerblokkok voltak, és kezdték reggel fél hétkor a bölcsödébe, és befejezték este, nem tudom, valahol. És hát sikerült egy fellépést abszolválni a Mátrai tüdőszanatóriumba, ahol hát a pókróc alatt rendkívül rossz életkilátással meg annyi Hans Castorp hevert, többé-kevésbé rezekált üdővel, és amikor ő rágyújtotta, mit remész, az életettől mégis mit remész színű dalra, arra azt kell mondjam, hogy ebben a kontextusban egy új fénytörésben, új fénytörésben jelent meg.
A fiúk biztos emlékeznek rá, de most komoly eszembe jutott ez, nem tudom a sztorinak a poénját, vagy azt tudom, csak nem tudom jól elmesélni, mert nem tudom, kivel történt meg. Elindultunk Hatnibba, összerakjátok, ti biztos tudjátok, kiről van szó. Azt hiszem, a Keleti Pali féle sztori, hogy kitettek egy művészt. Egyszerűen kirakták. Nem tudom, vagy nem is művészettől.
Következő dologra gondolhatsz te, arra, hogy
Aracki
Laci, Pór, Péter és Szécsi Palika együtt léptek fel Tatabányán, azt hiszem. Majd amikor, hát Laci meg Palika szintén ugye fogyasztották, addig a Péter azt mondta, gyerekek, ha 5 perc míg nem lesznek a kocsinál, én elindulok
szépen
Budapestre, kérlek szépen, megszem Bársony zakomba. Fényleg azt, hogy szépen beült a Péter, és 5 perc után ott hagyta őket. Na most, akkor a sztárok voltak abban az időben, Aracki Laci és Szécsi Pali, az nem is kell mondanom, mert szóval füszfát pisiltek a lányok utánuk. Ez a két ember a szántásnak nekivágott, ugye, mert gyakorlatilag ott ilyen volt kis táboron keresztül át kellett menni az útra, és akkor a szántáson keresztül jöttek, mentek, ott közben munkagépek is dolgoztak, mert nyár volt, és egyszerűen elmentek 3 kombájn mellett, akik szerintem azóta is ott ülnek és nézik, hogy te, hát nem a Zoracki meg a Szécsi. De most gondolj benne, hogy szerencsét a Palit azóta már kezdelték 3-szer legalább ipóton, mert azért, hogy lázálma volt benne a kukoricázban.
Ha már a sztárságnál vagyunk, megint a Sziget közre térek vissza, ahol emlékezetes falunapi fellépésemet tartottam a Sörösnekeszen. Ott egy kicsit elcsámborogtunk, és hát ott Szigetlét az élet egy kicsit még lelassultabb, mint Magyarország egyéb részeiben, és bementünk valami kocsmába, és mit tudom én, hát felismertek, ugye szokásos dolog, és akkor jöttek ki a vendéglátóba, és mondták azt, hogy tehát 30 éve volt itt utoljára Bújtor, mikor forgatták a Dunai hajóst, azóta is róla beszélnek, mostantól rólad fognak.
A közönség egyébként kegyetlenül minősít, és azon a sose felejtenem, ma már nincs a pályán az illető fiatal humorista kollega, felment Sárbogárdon a színpadra, miután bekonferálták a trióját, és elkezdte a mikrofont állítgatni, felszólt egy néző az elsősorban, hogy mászar vagy.
Nem, én egy öreg nénitől kérdeztem meg egyszer, mert üres volt az első szék az első sorba, és 20 perc után jött a néni, már kezdtem a műsort, hogy mondom, csokolom a Michelről is, el tetszik késni. Nem, mert én vagyok a kántor. A DJ-be belekötöttem ott.
Egyébként engem egyszer nagyon megkritizáltak, a Bajornak írtam egy számot, a SZSZ-ben az volt a cím, hogy merre van a kultúrház. Én már sokáig hangzott ez a számmal, tényleg néha elmegyünk valahova, egészen kis falu, ahol tényleg a templom, kocsma,
tehát az életüket mesélik el egyből.
Igen, abban a pillanatban ugye mindenről van szó, csak arra, hogy hol a kultúrát, és akkor az egyik kollega kitalálta, egy nagyon praktikus kérdést fog ezentúl felrakni, leúszta az ablakot, az első biciklis férfinek, uram, a kultúrház ezen az egyenes úton rajta van? Pasi azt mondja, uram, a kultúrház ezen az egyenes úton nincsen rajta. És ott hagyott bennünket. Szóval ez érdekes. Boncz Gézukával hát nagyon sokat jártunk, ugye, és az a bizonyos katona Boncz, illetve jó magam, egyszer megtörtént, hogy a valamelyik halászcsárdán, nem mondom ki a nevét, nagyon ismert halászcsárdán, a Géza szintén ilyen NATO ruhákba szokott járni 80-as évektől kezdve, higonyos tör volt az oldalán, emlékszem, és a Géza akkor olyan 2 méter magas srácnak, innél hatalmas embernek tűnt. Ez a NATO ruhával kiszálltunk pogácsát enni, és az Ori egyik híres osztályvezetője vitt bennünket kocsival, aki megnézte, hogy minden gombok föl van-e varva, milyen színű nyakkendő van rajtunk, mindent elhoztunk-e magunkat, stb. És nem mondom a nevét, nagyjából sejtem.
Medvét látom.
Igen, értettem, mire van szó. Megálltunk az ott helyén, és egy igazi falusi idill, augusztusi rekkenő hőségben 3 aszott pogácsa, és az már legyek, állkának rajta, de 2 zöld, és a pasik meg benne ilyen söröket úgy isszák, hogy tudod, a kezében a sörös, és a hab úgy lefolyt már az oldalán, úgy megdöbbent, hogy a Géza belépett, és a Géza az a hatalmas alkotában belépett oda, és úgy szinte elsötétült az egész kis söntés, és megindult a háromfogú kislány fele, és így ment felé, és ahogy a lány látta, hogy ez a hatalmas ember megy felé ebben NATO ruhába, így behúzott így a kármentőbe, úgymond, a Géza kihúzta a higanyos tört, így zsúgy, és belebölkött egy pogácsába. Azt mondja a csajnak, azt mondja, értelmes volt, hogy Gézának megvolt ez a biztos intellektuális arc, hogy a katonai azt mondja, hogy elnézéseket kér, mosoztuk ki csak hétvégére. Gézuka pogácsát kész? Na, ez a tőre. A pasik azok, ugye hát a svájci csak, hogy lehet, mint a tudom, mint a csegevarának is leesett, ha már persze nem szólóan beszél, de mindegy, egyszer leesett így oldalra a fejére.
És
a pasi ugye kint az osztályvezető úr, meg közben a vérbősz új dácsájával várt bennünket, hogy mikor jövünk már, ugye. Majd ugye Gézukának szépen odaadták a pogácsot, elhoztuk, kijöttünk már, azt mondja, tényleg én is veszek valamit, mondja, hogy beszaladt az Ori osztályvezető. Mi azt mondjuk, miért kijöttünk, az, majd apuka is jönni fog, majd tessék őt is kiszolgálni. A pasi három ilyen hatalmas rekesz sörrel, meg ízre, hogy jött ki, azt mondja, gyerek, ezt ingyen adták. Azóta se tudja, hogy miért.
De édes.
Hát a Gézukával rengeteg nagyon jó.
Talán egy csendes mondatot fűzzünk ide a fiatalabb hallgató kedvéért, ugye, tehát ez az utóbbi történet is még ugye a szocializmus pangó időszakából származik, igen. És az Ori az országos rendező iroda, tehát tulajdonképpen mindenkinek engedéllyel kellett rendelkezni ahhoz, hogy fellépjen, úgynevezett Ori vizsgát kellett tenni, tehát nincs ilyen, mint...
Hogy a sarki fűszeres is énekelhet már, igen, meg mindenki, fellépen. Hanem vizsgát
Tibor, kellett egy picit szeretném, hogyha mesélnél, mert én úgy tudom rólad, hogy te már gyakorlatilag nagy kamaszként vagy késő középiskolásként mikrokörnyezetedben, ami hát gyakorlatilag Búcsúszentlászló hát és igen, vidéke, ott te már fellépéseket abszolváltál.
Hát ott kezdtem ilyen gerilla harccal, hát a legkiemelkedőbb mondjuk a temetkezési vállalkozók országos báján kívül, amit már itt a rádiókabaré után csináltam, az a cipőbolt megnyitó volt, ahol felléptünk, mert hogy kellett menni, és...
De volt egy brigádotok, tehát azt hiszem...
Hát volt, igen, volt bűvész, fakír, de ő azt mondta, hogy fáj neki, csak a pénzért csinálja. De két trabanttal járt, úgyhogy lehet, hogy hiteles volt.
Fáj neki.
Bűvész, a bűvész, vagy a zsonglőről meg nagyon olyan volt, mint a Honti Hanna, tehát nagyon sok sztár allűrje volt, és... Cipőboltba fel se lépett, mert alacsony volt a plafon, azt mondta, nem tudja kidobni
nem
a karikákat. Nem
tudja kidobni a karikákat, rettenetes.
De a legjobbak, nekünk itt fiataloknak a Szigeten, gondolom, ott nagyon lelkes a közönség.
Voltunk, igen.
Ki lehet emelni.
Igen, nem semmi.
Az mindennek örülnek, tehát elmentem a színház és táncsátor mellett, és takarított egy nő a színpadon, és azt 200-an nézték. Tehát így...
Ja, mert az is tulajdonképpen egy minimál műsornak.
Azt hitték krétakörös.
Na még az, amit az Oli mondott a mikrofonigazgató kollégához, hogy bár szar vagy, jó 10 évvel ezelőtt sikerült fölléptem Szegeden egy ilyen úgynevezett úszóházon, amit én nagyon szeretek, mert valamikor Pesten is voltak ilyenek, ugye még szüleim mesélték, isteni dolog, kabinok, és a Tiszában ott fürödhetsz, és van ott ilyen kis vendéglátóegység, és egy barátom igazgatta ezt a dolgot, és meghívott, de hát nem közölte, hogy a célcsoport az többé-kevésbé olajszűkítésbe belefeketedett, speciális életvételű kollégákból áll, akik ugyan zsigulival jártak, de az egy helikopteressel úgy beszélgetett a két helikopteres, mint a kutyájával. És hát én megkezdtem a kultúra terjesztését, gyakorlatilag 20 perc minden visszajelzés nélkül, azért ez színpadon nagyon sok. Tehát ez már recski viszonylatban, tehát ez kőtörésből sem kevés, és hát ugye én is persze ilyenkor az ember próbál különböző CD-ket föltenni, hogy akkor kicsit akkor pinázunk, kicsit, hogy akkor mi az, amivel meg lehet őket fogni. Ők gyakorlatilag nagyon drága és nagyon exkluzív évjáratú viszkiket fogyasztottak, majd 20 perc után az egyik így fölnézett, így átnézett ezen a delirium függönyön, azt mondja, na most már mondjál valami humorosat. Na ez volt az a pont, amikor úgy éreztem, hogy pályám véget ért. Én beugrom a Tiszába, lemegyek a Dunáig, a Dunán hazaúszom, közben úszóhártyáim nőnek, mint Hanyi Kristófnak, és feladom a pályát, közben megkeresem Attila 3-as érckoporsóját, és gyakorlatilag megőrülök.
Nem semmi.
Lakadalomban léptetek már fel olyanban, hogy...
Elváltak az örömanyák, és 6 örömanya volt, és
nem,
6 öröm.
Nem, következően.
Nagyon rosszat a hangulat.
Martfűn volt egy vendéglő, felé volt az illető örömapa, hogy művész úr, hát magát a családom imádja. Hát ha maga itt eljönne, én magának a lábát megcsókolnám. Hát annyira könyörgött, mondom, rendben van, oké. Oda mentem, mert jó éjfél felé értem oda. Az volt a furcsa, hogy az egész násznép előtt egyetlen egy deka Pia kaja nem volt. Én üres asztalon együttek és nézték. Volt egy zenekar, idézőjelben egy ilyen, tudod, ilyen szinti pop, ami úgy működött hátul, és olyan furcsa volt, hogy minthogy ketté lenne szakadva, ugye a egyik teremben ült egy csomó ember, a másikba is, és egy nagy üres placról, hogy kezembe nyomta egy mikrofon, hogy kezdjem el. Hát megmondom neki őszintén, hogy én ilyen dermet arcú ifjú párt még életemben nem láttam, azok így néztek rám kővén menedve, és mondom, elnézést, nem tudták, hogy én ide jövök? Azt mondják, hogy nem. Jó, rendben van. Aztán próbáltam elébb jönni, kiderült, hogy előttem egy fél órával egy nagy verekedés volt, összeveszett a két násznép.
Ez megesik.
Na most gyakorlatilag annyi történt, hogy utána leültették őket, hogy most maradjanak békébe, és akkor következik Hiós József humorista.
Ez jó.
Nagyjából el tudjátok érzni ezt a 40 percet, ami ott történt?
Hát, síralmas lehetett, rendesen.
Hát akkor hadd rakjam rá a Panda történetet, ez is olyan 10 évvel ezelőtt történt, és a hajó ügyhöz is kapcsolódik. Magánéleti válságon folyamányaként elvállaltam egy szilveszteri fellépést, gondolván, hogy helyesebb, ha nem tartózkodom otthon. A szervezőt régóta ismertem, semmi különös nem volt, sőt, előtte még a Merlin Színházban, még Jordán igazgató úrnál is egy kicsit ottan hercegeskedtem, és ballagok le a rakparton, gyönyörű kivilágított hajó, megy a rock'n'roll, táncoló párok, hát mondom, ez jó lesz. Egyszer csak föltűnik egy ilyen sajtkép a félhomályban, a mögötte lévő, akkor a ködből előjött, hogy ott van egy másik hajó is, ahol, hát ezt a kapitányi közölt, hogy van egy kis probléma. A kis probléma a következő volt, hogy a hajónak megszűnt az áramellátása. Tehát se mikrofon, se hangosítás, se világítás, semmi nem volt, és a 15 000 forintos zsetonokkal, bundával betakarodzva a Sziesta PBKH-k árnyékában ültek ott az emberek, mint makász a tűz mellett. Tehát a dolog reménytelen volt. Valóságos csoda, hogy nem pereltek be minket, ezt nyugodtan megtehették volna, mert hát azért 15 000 forint 10 évvel ezelőtt, még hogyha inkluzíve, az nem volt kevés. És hát hasonlóan ugye, ahogy Jóskán a tagyasi montaguk és kapulettek között. Nekem ugye ebben a retteltes hideg kegélytelenségben mikrofon nélkül kellett valami azért életet lehelnem.
Mikrofon nélkül, de én kíséret nélkül is énekeltem. Na, ez volt mindenek a teteje. Akkor még ugye nem vittük a kis fél playbackünket.
De az egy létező műfaj, úgyhogy a cappella, nem? Vagy...
Abszolút létezik, csak azért nem túl hálás. Igen. Főleg egy énekesnek, nem akinek azért tudod,
és
jó,
akkor még nem lehetett egy zenei alapot betenni a retikülbe.
És én harmonikást kaptam. Hát ezt soha nem feleltem el. Na. Gyerekek, amikor nem volt még CD-kész, ugye igen, semmi, igen, fél igen, playbackről igen. Szó nem volt semmi. Tehát az, amikor
rájönnek... Anyám, fél playback vagytál egészen
az. De oda megyek, és mondják, hogy hát a zenész a sajnos beteg lett, és hát nem tudott jönni, de akkor ez úgy is volt még, hogy tényleg egy olyan zenész volt, akit én ismert, ritka tudod, amikor nem Pestről viszünk zenész, ismertem a zenészt ott vidéken, és mondták, mondom, le fog tudni játszani egy a 20-30 perces anyagot, és mondták, hogy helyette egy harmonikást küldenek. A harmonikásnak egy hangja nem volt igaz, egy akkor nem volt igaz. Én annyira bátran, önfeledten, végig énekeltem, és a végén mondták, hogy jaj, művésznő, olyan remek volt, és kitűnő volt a kíséret. De egy akkord nem volt igaz.
Az sokszor van, hogy egy ideig, ugye, ahogy József Attila, lesz, aki csak néz téged, tehát
és nem hisznek a fülüknek egy
azt tapasztaljuk, hogy az első percekben ugye nem figyelnek a néma tévébe kövérebb.
Igen, egyébként tényleg kövér itt, tényleg kövér, tényleg, 5-6 kilóval
tényleg. Először azt meg kell ott a dolgokat beszélni, de ez egy alapvető esztétikai probléma, a látszat valóság problémája, hogy neki a valós megjelenést össze kell vetni avval, ugye, amit a televízióban lát. Tehát téged nyilván ez lendített át a holtponton.
Vagy hogy így mondjam, a kísérlet teljes... Segédírő szőke hajam volt, és 20 éves voltam.
Most is nagyon jól nézel.
Aranyos vagy, mondd még egyszer. Jaj,
de mondd egy, tényleg nem tartozik a témához egy ilyen kis bulvár interruptus. A Lajoson te mit tettél? Vagy ti jól éltetek?
Nézd meg a honlapomat, ott van egy gyönyörűséges, amikor ő volt 27, én 23. Na nézd meg azt a kettős képünket.
És megértek mindent.
Kiderült, hogy egy bombázó, jó kiállású, jó képű férfi volt. Ezt már nézd meg! Komolyan, www.kardapja.hu.
Köszönjük a bulvár sallangoktól mentes, exakt választ,
és
úgy érzem, hogy számtalan hallgató számára egy lényeges problémát tettünk helyre. Köszönöm be
a
férfiasnak mondható valdobást.
Kevés ember mondhatja magáról, hogy tőlem olyan 3 kilométerre összedőlt a World Trade Center 2001-ben, és így néztük végig a Pór Péterrel és a nyertes Zsuzsával, hogy dől a két torony.
Ott voltatok?
Parkjavion, persze. Így, ahogy az első torony összedőlt, és tulajdonképpen az annyira rémisztő volt az egész hangja, meg mindene, a Pór Péter, aki csak így nézegette a kirakatokat, oda nézett, azt mondta, drága Józsikám, úgy érzem, a ma esti előadás elmarad.
Beugorhatok erre csak egy pillanatra, egy folytatva, hogy Pór Petinek, mint tudjuk, ugye sógora Farkas Bálint, és nagyszerű két művész, és Pór Peti a Farkas Bálinttal nézte azt a fantasztikus showt, ami Magyarországon volt jó néhány évvel ezelőtt, amikor még ért a Ray Charles, és Pór Peti azt mondta a Farkas Bálintnak, hogy látszik, hogy vaka góri, mert elég snassz a banda.
De olyan itt...
És még körülbelül 2000 porbeli történet de van, arra, de itt most megragadnám, megragadnám az alkalmat, és azoknak a kedves hallgatóknak szeretném azért egy kerek mondatban elmondani a Hakninak a jó tulajdonságait. Tehát először is az akkori pénzkereset mellett, és akkor beszélünk arról, hogy volt a napi 3-4-5 műsor. Például volt olyan, hogy én a Dérinénél álltam, és valahogy mindig pontos szoktam lenni, de kikiabáltak egy kocsiba, hogy te mit csinálsz itt bőle? Nem, lehet, hogy itt mentem, hogy gyere, ülj be, és egy teljesen más helyre elmentem, és kifizették, és nagyon jól szórakoztunk. Sőt, említettem, hogy ilyen zsabos ingben éltem akkoriban, és egy 3 napos turnéra úgy mentem, hogy egy fogkefe volt itt, és szóltak a Blumék, hogy nem baj, hogy 3 nap, mondom, nem, hát fogkefét lehet kapni, fogkrém van, és a hihetetlen vidám történetek mellett szeretném megemlíteni a számomra legnagyobb hozadékát, hogy minden műfajból a legjobbakkal, és itt most Simánditól mondhatom, Rátonyi Robin keresztül, Bangó Margiton át, az utolsó, ugye 30-40 év tényleg igazi sztárjaival együtt lehetett találkozni, tanulni, Feleki Kamil sorolhatnám. A másik pedig, hogy olyan váratlan helyzetek, mert most abból elevenítettünk fel néhányat. Váratlan helyzetek történtek, hogy egy bizonyos idő után, hogy milyen őrületes erőt ad a Hakninak. Pont az a része, amikor egy félreértés miatt 20 percet kell legyűrni, mert külföld a közönség. Hát nekem nagyon-nagyon sok atrocitásom volt, mert a bárokban én megszoktam nagyjából a siket, és egy hirtelen haragú ember vagyok, és azért nagyon sok török kamionsofőrt megvertem azért, mert nem értették a műsoromat. Mert zokon vettem. És gyakorlatilag őrületes módon felvérteződik az ember, és nem győzök elég hálásani. Közben megemlítem, hogy amit a legjobban fájlalok, hogy azt hittük, hogy majd a szervezetek különféle intézkedések fogják tönkretenni a Haknit, mert mindig utaltak, fenyegettek, körülbelül akkor 100 emberről volt szó, akik rendszeresen hakniztak, és gondolom, hogy ahogy Bonc Géza itt szóba esett, és Pór Peti, és Halmai Imrét, és Csák Hugót, és még sok-sok olyan keleti palit említhetnék, akik remélem, hogy ha egyszer nekünk is majd arrébb kell állni, akkor néhány történet rólunk is fennmarad majd, mert ha csak megemlítek két nevet, Darázs Pista volt ezeknek a Hakniknak a fő kitaláló. Akinek a temetésért úgy jelentették be, hogy Darázs Pista temetése 11.30-kor Farkasréten, 12.30-kor a Kerepesi, ugyanis ő találta ki a késleltetett Haknit. Tehát gyakorlatilag ő volt az, aki a leghíresebb magyar nóta énekesnek, Solti Károlynak azt mondta, hogy lila mellény beül oda 17 óra. Piros haj, ez volt Lórán Lenke, csatlakozik. És volt olyan, aki végigmente az estén, és csak egy helyen lépett fel, és Darázs Pista volt az, aki miközben zongorázott, akkoriban ilyet még nem láttam, olyan írógépe volt, hogy fekete, piros, szalaggal, és azzal a másik kézzel ott hirtelen éppen meg is csinálta gyakorlatilag az elszámolást, amit átvett, és hihetetlen figura volt, és külön, mert beszélünk itt most a mi világunkról, de a szervezők, azok voltak a zsenik, mert bekerülni, hát én például a Szikora Hakniba csak az utolsó években kellett, mindig arra vágytam, aztán mondhatom, hogy dolgozhattam mindenkivel, de azért majdnem biztos megélhetés jelentett, ha valaki oda bekerült és megszeretette magát, mert Hát voltak olyan hónapok, hogy elkérték azokat a hónapokat, és hát ezt elmondani nem lehet, hogy mennyi. Egy gondom van, ha most rád nézek, rögtön eszembe, hogy egyszer 81-ben van is egy noteszom, valami 700 fellépés, az nem kevés.
Ugye? Nem kevés.
De az összesén nem kaptam annyit, amennyit most egy fellépésért kaptam, mert megmondom az ügyet, mert limitált gázsik voltak.
Ez
egyébként a gázsiról csak annyit, hogy egyszer felléptem a akkori Mikroszkop színpadon, a Kibédi Ervinnek volt egy ilyen előadóestje, és nem a Kádár János, hanem a felesége ült ott. És én ott mondtam a magam dolgát, majd másnap bementem az országos rendezőirodába, és ott már egy picit azt is hozzátettem, hogy Kádár János látta a műsoromat. És mire ezt kimondtam, addigra már a következő irodában már vártak, és kérdezik, mit mondott? Hát mondom, hát, hogy nagyon tetszett a műsorom, és te mit mondta? Hát mondom, én neki semmit, de nem lehetne a önálló gázsimat megkapni, ami 500-ból 1200, ami egy vagyont jelent. És tulajdonképpen megkaptam egy.
Egyébként én valahol veszőparipának tekintem azt, hogy a fiatalokat is meg kell nyerni a magyar humor ügyének, és nagyon örülök, hogy egy egészséges humorista utánpótlás ül többek között az asztalunknál is, és ugye a Humor Fesztiválon mutatta, hogy él, létezik és pulzál. Ezért elfogadtam tavaly egy meghívást nyáron egy ilyen számítógépes ifjúsági táborba, ahol 15-18 éves gyerekek voltak. Na most, hát tudnotok kell, hogy eléggé ritkán találkozom sajnos már az ifjúsággal, dacára annak, hogy pályám elején, hát idén vagyok pont 25 év a pályán, szinte csak egyetem, főiskola, középiskola ezek voltak, és hát ugye velem egykorú fiatalokkal nagyon könnyű volt szót érteni. Hát most ez a kapcsolat gyakorlatilag megszakadt, nem tudjuk miért, többen nehezményezzük ezt, hogy egy komplett korosztály kiesik ebből, hogy egy kis a humorra, az igényes humorra ráneveljük. Egyetemek sem nagyon jelentkeznek
ezért. De szerintem Tibor, ti léptek föl sokat. Na, hát én úgy gondolom, hogy
de
már nem az ő nyelvükön beszélünk. Hát ez egy természetes dolog.
De én igyekszem nagyon lazán.
Akkor te az ő hősük voltál, az ő nyelvükön.
Próbálnak leitatni a színpadon a golyatáborba, és vagy sikerül, vagy nem, ez a lényeg a
felépése.
Próbálnak leitatni a színpadon, feljönnek, és akkor...
Meg jobb pofiznak, meg próbálnak humorosabbak lenni, mint te. Na, ez volt egy nagyon érdekes dolog, hogy hát javarészt nyolcadikosok ültek a műsorom körül, tehát az idősebbek azok már ittak valahol a környező helyeken, meg bulisztak, meg nem igazán jöttek oda. És hát ez egy ilyen CD olvasó tábor volt, egy találkozó gyakorlatilag, és előadtam a kis műsorom, hát volt, ami nevettek, volt, ami nem voltam abszolút közéleti, nem igyekeztem rég dolgokat mondani, na és utána jön az a kellemetlen szituáció, mert biztos valamennyien volt már részletek, amikor a szervező odapattam mellét, hogy meghajolsz már, mennél a színpadon, és no, várj még egy kicsikét, Zolikám, mert hát pici gyere még ide, visszalépj,
szíves, és akkor készültünk.
Vagy az ajándék, vagy pedig az, hogy hát lehet kérdezni a művész úrtól, és ez a legborzalmasabb. Ez annyira gáz, és kialakul rögtön egy olyan feszült, izzadt hangulat, hogy találtam vagy mint egy kisközségben, nem tudod, hogy mi fog jönni, a közönség nem tud mit kérdezni, mert annyira nem vagy érdekes esetleg számukra, mint én ezekre számára, mert hogyha ott lett volna Pongó művész úr, vagy valami hasonló, akkor vagy győzik-e, vagy nem tudom, akkor tudtak volna mit kérdezni tőlem. Na, szóval annyi történt, hogy hát döbben csend volt ezek után, és hátul egy ilyen kis szemüveges fű jelentkezett, ugye számítógépes tábor, ne felejtsük el, és azt kérdezte tőlem, hogy a 2.4-es proci elbírja a GeForce 5-ös videokártyát a számítógéptől. Na most így a vérnyomás az lement 4-re, 5-ről, és nagyon gondolkodtam, és hát az jutott eszembe kínomban, mivel én számítógépileg abszolút user vagyok, tehát én használom, de nem tudom, hogy működik, hogy igen, elbírja, de csak abban az esetben, hogyha könnyebb 20 dekánál. Ezt mondta. És a fiú rezzenéstelen arccal megköszönte, és leült. Képzeljétek el.
De hozzászólások azok nagyon jó. Én is meséltem egy falunapon, ahol értenek hozzá, én a faluról szoktam mesélni, de itt meg hozzáértők voltak, és azt szoktam mesélni, hogy van egy zenetanár, és oktatja a gyerekeket furuljára. És mondta az egyik szülő a zenetanárnak, hogy te ezt a gyereket ne oktass furuljára, nagyon hosszú készfogás, ott a kocsmában, ezt tényleg láttam, megtörtént. Te ezt a fiamat, te ezt ne oktass furuljára, zetor van az agyába, bazzik, te ez van benne az agyában. És láttam egy ember, hogy megindult benne valamit, utána már nem is figyelt semmi másra, felállt a végén, és mondta, hogy jó volt a műsor, nagyon jó volt, és akkor zetorban nincsen karburátor, hanem adagoló.
Igen, tehát ez tényleg fontosnak.
Pontosan a média hatalma, egy olyan kis faluba léptünk fel, és olyan elegáns műsort vittek, hogy én nagyon csodálkoztam rajta, mert komoly operett, aztán különböző futó sorozatok sztárjai voltak most ott velem, és Imre, Antal Imre, aki hát ugye felgyógyulva, körbeállt az egész falu népe, körülbelül 600-an figyelték, hogyan szállunk ki az autóból. Én még ilyet nem is láttam, nem is volt részem ilyenből. A kultúrába bementünk, és összesen három nézője volt ennek a produkciónak. Megkérdeztem az első nézőt, mondom, kezdjük csak, nem tetszik jönni? Á, majd megnézzük a tévébe este. A pogó művészet történet az, hogy egy volt barátnőmnél voltam bent a TV2-i dolgozik, és lényeg az, hogy bementem hozzá valami kapcsán, és akkor volt egy reggeli műsor, azt hiszem ez az ismert reggeli műsor, amelynek a vendégek Hálai Feri bácsi volt, aki éppen egy nagyon szép kitüntetést kapott, és a hón alatt ezzel a kis szép kis állami címeres kis dossziéval bement a éppen egy show műsor felvétele folyt, és a főleg statiszták dolgoztak benne, hogy meglátták ugye, a művészet, 60 méteres sor, mindenki ugye szélre húzott, hogy ugye Kállai művészről megy előre. Ő meg is köszöntem, mondta, hogy köszönöm gyerekek, jaj, de aranyosak vagy, te csak egy kis kávécskát, aztán én már megyek is. Oda ment a pulthoz, a kistány szőke volt, ahogy kell, azt mondja, tessék. Na most ez volt a nyelvi jel, ami kijött ugye a rajka közül, azt mondja, hogy kis angyalakám, egy kis kávécska van-e még? Csak egy adag van. Egy adag? Hát azt akkor megkaphatná. A pongóművészőnek van féletéve.
Nem
sem. Igen, hogy a pongóművésző sorba tud állni. Nem?
Pongóművésző is sorban áll.
Igen. Na most, igen. Ez többféle variáció van. Én ezt ott hallottam végig. Most, ahogy jött visszafele, az a megdöbbent arc, és tulajdonképpen azon gondolkodott Kállai művész úr, hogy vajon most ő mit nem tud, valami, itt valamit kiesett, tulajdonképpen a hiba nem, csak benne lehet.
Értékrenden van gond, erre mondta Markos Gyuri nagyon találóan, hogy felkeveredett a társadalom, és az alja van fölül.
Engem most meghívtak egy ismert műsorba, hogy ugye írjak bele szerzeményemet, és vártam, hogy kik lesznek itt a szereplők, és akkor mondták, hogy bizony itt a Fekete Pákónak kell írnom, és a Südi Iringónak,
hát ez az
meg a VV Ágicának. Ők lesznek a...
Hát az Iringót vegyük ki ebből, mert az...
Én egyiket sem akarom bántani, mert mindenkivel jó viszonyban vagyok, de nem biztos, hogy jó humorista. Tehát itt a probléma,
kétséges.
A probléma
az. Az egyik első ember, akit én a filmgyárban megismertem,
Béla László.
Tehát aki tulajdonképpen ezt az illetékes arckifejezéssel rendelkezett, tehát én nagyon előre nézek, és mi statisztáltunk a pár utcai fiúkba.
Híveim, vörösingesek a fikuszhoz, pár utcaiak, nem tudom, az erőt.
Ott meg is tartott a látom
és a utána, és utána voltunk, ez 69-ben voltunk, 16 évesek, így ránk nézd, azt mondja,
24 órán belül 300 mesztelen csajt mozgósítok,
és már rohantunk recskázni, tehát nem is tudtuk földolgozni ezt a problémát, hangsúlyozom, 1969-ről van szó.
Híveim,
most is szokott üzetet hagyni a rögzítőmön.
Annyi egy világra szóló ötletek, kérlek, hogy hívjál vissza, Béla Laci vagyok a filmgyárból.
De ez ma, per now, és semmit nem öregedett a szakázat, minden teljes mértékben maradt, és a híres történet szerint ugye meghalt szegény Rutkai Éva, és hát mindenki egy kicsit meg volt rendülve, és mondták Lacinak, hát Laci hallottad, hogy meghalt Rutkai.
Kihúztam.
Ez...
Igen, de hát...
Emlékezted pár perccel ezelőtt, hogy akkor...
És tudjátok, hogy az egy komoly mondatot, hogyha hozzátehetek, hogy mennyire eszembe jutott ez, időnként hát járunk úgy televíziós műsoromban, ugye például a Tolnai Klárival már nagyon közel voltunk ahhoz, hogy eljöjjön. Tudod, és mikor meghalt, akkor ez jutott eszembe, hogy hát kihúztuk fel kutya fáját, hát nem tud eljönni, és tudnám még a példák sorát folytatni.
Szóval analóg a történet, mert említetted, hogy amikor régen orivizsga kellett, akkor minimum 50-60 színész Honti Hanna hangon kellett bemenni, feleki kamélként kijönni, és én bennem nem alakult ki soha az, hogy ne legyek tisztában a képességeimmel, és aztán egy bizonyos idő után rádöbbentem arra, hogy nehéz fejleszteni, és nehéz találni új sztárokat. Most igazi sztárokról beszélek, a régi nagy bőlényekről, akiket kötelező volt utánozni, hatalmas színész legendák, Latinovics Lajtai, és egyszer egy nem gonosz, hanem egy őszinte kollégámmal felléptem, és egy kocsiba mentünk, és azt mondja, Börő olyat nem tudsz, aki él. És gyakorlatilag itt haltam meg.
Ezt én mondtam.
Egy régi kedves kollégámról beszélek.
Hát kedveseim, akkor legyen ez a végszó. Azt hiszem, hogy jól jöttek egymásra a történetek, úgyhogy a túlorralól mentesítem a kedves jelenlévőket. Ennyi volt mára a Kabaré Szeparé, és nagyon szépen köszönöm barátaimnak és kollégáimnak, Böröcki Józsefnek, Ihos Józsefnek, Zsögös Tibornak, Kardaber.
Számlát kértek, hogy befejezzük a hatnit.
Hát
utána természetesen erre is sort fogunk keríteni, tehát Böröcki Józsefnek, Ihos Józsefnek, Bödöcs Tibornak, Karda Beátának és Maksa Zoltán barátomnak, hogy jelenlétükkel görgették ezt a mai beszélgetést. Remélem, hogy jól mulattak.
Jó napot kívánok! Elnézést, uram, a sportpályát keresem, ahol a rendezvény van.
Na most itt elmegy Bóra, azt ott a vasúti átjárónál, ott nem megy át a Sinano vasúti átjárónál, hanem jóval előtt 500 méterrel, ahonnan még nem látni a vasúti átjáró, ott elmegy jobbra, és ott a Sejvizavő a borozóval szembe, ott megint elmegy jobbra, és ott lesz a vasúti átjáró. Na, addig nem kell elmenni. Föllépni megy.
Igen.
Tévében szokjuk magát látni. Ha, de hogy találja ki azt a sok hülyeséget? Nagyon jó, tényleg.
Köszönöm szépen, viszont
látta. Én is most a feleségemmel el voltunk egy ilyen bucsuba, azt ott volt a hónaim, és hát azok a legjobbak, komolyan mondom. Maga most nincs a tévében, nem látom, el van tűnve nagyon.
Elnézést, de sietek, a sportpálya merre van?
Ott a vasúti átjárónál. Ott a
sportpályát keresem, ahol a rendezvény van.
Ja, azt nem tudom. Menj tovább. 546 métert. Megérkeztél.
Jó napot kívánok, Rahedlinék Inga vagyok, velem beszél telefonon.
Csókolom, Aradi Tibor vagyok.
Jó napot kívánok, egy kávét, egy üdítőt, egy kis csúszás van, mert ugye ön kezdene 17.30-kor, de közben van egy kis csúszás, mert most még jön a népdalkórus, meg a mazsorettek, úgyhogy akkor maga jön a 19.45-kor, hogyha az úgy megfelel, és akkor utána jön a cúgos Ferko, a mulattós, mert őt már nagyon várja mindenki.
Nem jöhetnék előbbre egy kicsit, mert sietek tovább.
Hát akkor megpróbálom elintézni, hogy az asszonykórus után maga jöjjön.
Nagyon szépen köszönöm.
Most jön az asszonykórus.
Fodrozik a Tisza vize, hogyha a szél fújja. Haragszik a galambom, hogy miért azt ő se tudja. Nem baj, haragudjon, majd megbékül galambom. Az amfetamin származéktól mindig szédül. Tél van, hideg van, fagyos a világ. Olyan marha hideg van, hogy lefagy a kezünk. Most még virág sincs, rózsa se terem.
A lámbó
világít a bluetooth itt a fülemen. Pici halászcsónak hullámzik a víz alóla. Elcsúszott a szarnyas betét, nem tehetek róla. Az ínyencek csipszet ropogtatnak, az acskós levestől jókat rotyogtatnak.
Most pedig dolgoztassuk meg a rekeszizmokat, hiszen most a humor percei következnek a most következő 40 percekben. Fogadják nagy szeretettel Aradi Zsoltot, a Vidám Színház művészét.
Jó napot kívánok, hölgyeim és
uraim! Hát egy nagyon
érdekes történetet szeretnék. Egy japán fiatal
Orbán meg a Gyurcsány, jó, ők majd a ország dolgát, majd ők. Hol a lóvé, arról beszél?
Jó napot! Ám maga közben,
hol a lóvé?
Olyan még eddig utca volt, igen, turista vagyok japánból. Hagyjál végkében már!
Hol a lóvé? Arról beszéljék! Hol a lóvé?
Aztnak!
Jó van, ma a poént mondjad!
Gyerél onnan, Szamanta! No! Azt mondta! Ha halljak meg, ha oda megy a izélye!
Jó van, ma Orbán meg a Gyurcsán! Jaj, ma biztos! Hol a lóvé? Arról beszéljél, no!
Kiadom meg, fölteszem internet, szájonára, nem adok pénzt, nincs
szemben. Yes. Hagyjál végkével!
Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!
Jó van!
Köszönjük szépen, nagyon jó volt. Akkor tessék velem jönni.
Szevasz! Szóval nagyon jó volt. Adj egyet össze, szóval. Én a kerti árpi vagyok, itt dolgozom a üzembe, csak most le vagyok 100%-ban, mert...
Igen, hát, igen, sajnos mennem kell.
Na várjál, csak azt akartam neked mondani, hogy figyeljél, mert... Ezt a viccet, ezt neked elmondhatod, hogy a kerti árpitól kaptad. Ezt nyugodtan várjál, hogy várjál, ne menjél ezt. Mit mond a kígyó, amikor elbúcsúzik, a szevasz, majd rácsörgök. Nyugodtan elmondhatod, a kerti árpitól jó voltál nagyon.
Ez mókás volt tényleg.
Na, ezt nyugodtan elmondhatod, jó.
Akkor tessék velem fáradni.
Jó voltál.
Köszönöm szépen.
Kedves közönségünk, most a színpadon a mulatos király, Cúgos Ferkó.
A szerelem szárnyán szálltam feléd. Kósz a szívem, senkiért se fáj. Munkahelyemről kirúgtak miattad, és én tüzesen csókoltam meg a te szájadat. A szerelem szárnyán szálltam mindörökké tán, a szerelem szárnyán szállok most is én talán.
Jaj, Orbán meg a Gyurcsány, hol a lóvé?
Rádió Bombonier, a kabaré rádiója.